Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Én csak annyit mondanék az elejére, hogy na most figyeljetek.
Ja, és akkor ide teszed, ide játszod be ezt a füccet.
Jó, de gördülnek, kegyen megyünk.
Na, akkor még egyszer. Csak hogy meglegyen az eleje. Na most figyeljetek.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Bangstark Tiborral és Haraszti Ádámmal.
És ezúttal Nagy Viktort köszöntjük nagyon nagy szeretettel. Köreinkben abszolút klasszikus felállásban, hogyha úgy tetszik.
Nem csalás, nem ámítás. Haraszti Ádit ért. Viszont ilyen is volt egyébként. Emlékszel erre a főcímre?
Hát, hogy tudom elfelejteni. Hát, ezeket én hegesztettem össze még.
Így van. Ugye volt egy olyan időszak, amikor eljöttünk a Digisporttól, és kellett egy olyat csinálni, ami nem az akkori csatorna hang volt. És akkor mi mondtuk fel a szöveget hozzá, úgyhogy ez nem a legelső főcím, hanem egy kicsit később, amikor Stancsik Tomáékhoz mentünk. Akkor használtuk ezt eleinte.
Az asztalra kidobott mikrofonnal, ami olyan volt, mint a szellemírtokban a szellembegyűjtő cucc.
De most el lehet használni a régit is, hiszen Digisport sincs, tehát hogy
így van, bármikor. Egyébként kicsit gondolkoztam azon, hogy az legyen, hogy a Digisport futball podcastja, mert hát most már ugye semmit értem, nem kell hozzá bátornak lenni, hogy az ember azt használja, de nem. Úgyhogy egy ilyen klasszikus felállású podcastot hoztunk össze mára, mégpedig azért, mert Doma megérdemelt szabadságát és pihenőjét tölti.
Ez hivatalos, hogy megérdemelt?
Ez a, mondjuk a kincstári állás. Okay. És hát kosárlabdával foglalkozik most a héten, és ezen a héten úgy gondoltam, hogy akkor összeverbúválok egy ilyen csapatot, akikkel egyébként ugyanúgy kibeszéljük azokat a dolgokat, amiket amúgy is kibeszélnénk. Viszont ugye nem tudom, mennyire hallgatjátok a teljes terjedelmet, ugye?
Nem értem, hogy merül fel kérdést.
Szóval mostanában mindig fölteszünk egy olyan kérdést, ami nem tartozik szigorúan a zaheti témákhoz, de azért esetleg vitára vagy olyan diskurzusra ad okot, amit mások is lefolytathatnak, úgyhogy ezeket tőletek is kérdezzük mindig, és szerencsére sokszor volt is olyan, amikor erre érkezett reakció. A mai kérdésem az, és azért nem mondtam el előre, mert fontos az, hogy mi ugrik be elsőként, hogy mi a kedvenc futball közhelyetek. Én mondok egyet, hogy mi az, ami, és a kedvencet azt itt erősen idézőjelbe teszem.
Aha.
Nálam a Maródiak listája.
Jaj! Jesus!
Futball közhely.
De lehet itt levegőben úszó kapusról beszélni.
A portás az mondjuk ebből a szempontból az olyan, ami nagyon oldalba ver, hogyha meghallom.
Tértül elő átadás?
Igen, ez is. Nagyon olcsó lenne azt mondani, hogy lövésből lesz a gól, mert de nem ez, de van valami, ami tudom, hogy...
Szerintem ez ilyen adás közben fog majd beugrani, mert érezzük, egyszer csak így majd lehet egy nagyot kiáltok. Jaj!
Hát vagy meg kell hallgatni néhány ember munkáját. És jegyzetelni.
Hát és ennek azért egyébként ezek szerencsére nagyjából beszélt közvetítésből, igen, ez hála a jó égnek, ezek kopnak ki, írodban még azért lehet, hogy...
Na de egyet azért választhatok most ettől függetlenül, nem engedem, hogy csak így elengedjétek.
Tényleg ezzel töltjük ezt a retro adást, ezzel
az értékes... Jó kapusnak van szerencséje ugrott be, de
az se rossz.
De az még nem.
Jó, hát a Maródiak listája.
Nem, hát a jó csapatnak ugye az is szokott lenni, hogy jó csapatnak van szerencséje ez.
Jó, ha majd közben ugrik be, akkor majd szóljatok, és akkor beszélünk erről. Elsőként én azt gondolom, hogy a milánói derbiről érdemes beszélni, mert egyrészt szerintem az utóbbi évek egyik legjobb olasz bajnokia volt, fantasztikus, 37 lövés, ugye 2009 óta nem volt olyan derbi, amin ennyiszer próbálkoztak volna, és én úgy néztem, bevallom, hogy párhuzamosan mellettek közben néznem kellett az Aston Villa Manchester City-t, és sokkal jobb irány volt azon a meccsen, mármint a milánói derbin, mint a City mérkőzésén, ami azért nem volt megszokott az elmúlt években, hogyha összehasonlítottuk a Premier League-et meg a szériát.
Szintén zenész, mert ugyanezt csináltam, és ugyanez volt a benyomásom, de előtte volt még egy másik, talán a Chelsea, aminek a vége őrült volt, és talán még azok csúsztak össze, és ez volt a gondolatom, hogy Premier League irán van a milánói derbin. Én közben félig vezettem, úgyhogy a meccs egy részét azt csak hallgattam, a második fél időt, de amit láttam és 100%-ban befogadtam, nekem az volt az érzésem, és azért ez nem volt évek óta, hogy a Milán pont olyan, mint egy nagy csapat. Tehát ott Csahanoglu eladott labdája után az, hogy ennyire egyértelmű volt az, hogy megy Tonali, megy tovább a labda, Ráfaul, és nem volt kérdés, hogy ebből gól lesz. Tehát ezt pont a közvetítésben hangzott el, hogy ki gondolta volna, hogy gól lesz, és így mondtam magam, hogy hát ezt mondtam. Hát így néztem, hogy igen, leteszi, lő gól. Tehát, hogy nekem a Milán nagy csapat volt ezen a mérkőzésen, és ez egy nagyon érdekes tapasztalás volt.
Hát, kapcsoljam a klímát?
Nem. Félrenyeltem csak. Én azon gondolkoztam, hogy valószínűleg a Milán egyébként megérkezett oda, hogy felnőtt a saját bajnoki címéhez, lehet ilyet mondani, mert azt mondtuk velük kapcsolatban, hogy kicsit az olyan kifutott eredmény volt az előző szezonban, meg nagyon nem őket vártuk volna, hogyha az év elején beszélgettünk arról, hogy mik az erőviszonyok a bajnokságban. És igen, tehát ez a nagy csapat dolog, ez majd nagyon érdekes lesz például, hogy a Bajnokok Ligájában mondjuk mit tudnak kihozni az idei szereplésből, meg hogy azzal együtt hosszú távon, hogy fog kinézni majd számukra, ha esetleg mondjuk sikerül is ugye tovább jutni. Ez a nagy csapat dolog, ez nagyon érdekes velük kapcsolatban, mert nyilván a történelme alapján, meg a múlt alapján abszolút ez a kategória, az utóbbi évek aztán nagyon nem erről szóltak, meg nem is feltétlenül úgy játszott ez a csapat, de ugye az, hogy behúzták ezt a bajnoki címet, ez lehet, hogy azért ott játékosoknak is adott egy olyan önbizalmat, tartást, ami nem volt meg korábban, és ahogyan Pioliról sem gondoltuk volna, hogy ő egy bajnok csapat edzője lehet, tavaly kiderült róla, hogy az, és lehet, hogy szépen lassan azt is kijelentetjük, hogy nem véletlenül lett az.
Olyan jó elégtétel. Úgy imádom azt, hogy őt imádják ott. Tehát, hogy annyira megérdemli, mert végtelenül szimpatikus, és tényleg korábban nem adott meg neki soha, úgyhogy ez ilyen plusz extra.
Hát sőt, ő tényleg ilyen, már bocsánat, ilyen kivert kutyaként kezelték egy csomó meg, hogy...
És ugye egy milánói derbi után megint az van, ami egyébként a bajnoki cím ünneplésekor volt, hogy a játékosok a közönséggel együtt éneklik a Pure Reason Fire-t. Úgyhogy szenzációs, ha már itt ez szóba került, kíváncsi vagyok, hogy viccesnek vagy ízléstelennek tartottátok ezt a Pippo Inzaghi egyke gyerek kiírást Simone Inzaghinak.
Jaj, ne, ezt roppan gusztustalan
szerintem. Igen, abszolút. Ágyúval értek egyet.
Tényleg én kérek elnézést. Tehát ez ilyen...
Egyébként beszéltünk erről szerintem akkor is, hogy nekem egy kicsit ízléstelen volt az is, ahogyan a Milán, Milán szurkolók a bajnoki címet ünnepelték az Interrel szemben. És most is egy kicsit ez a... Tehát, ugye, nem baj a piszkálódás, mert ugye volt most is erre utaló, lehet egyébként akár az Instagramra fölmenni, és ott vannak galériák arról, hogy milyen drapik születtek, és ezeknek egy jó része szellemes, szerintem. De megint volt valami, tehát, és azért érdekes ez, amit az előbb mondott Ádi, hogy a Milánban talán volt egy ilyen kisebbségi komplexus, hogy ezzel nem nőttünk föl még a bajnoki címhez, de megszereztük azt, és mintha a szurkolókon is ezt érezném, hogy még folyamatosan keresik az igazást, nem kell, bajnok a Milán. Tehát, hogy oké, srácok, szerintem...
Ez egy nagyon jó analógia, hogy valószínűleg egyébként a szurkolók sem nőttek még fel a saját bajnoki címükhöz. Tehát, hogy
hát ez látszott az ünneplésen is, ne haragudj, ott a Sassuolo otthonában, tehát az eszeveszett barbár berohanás, elvesszük a Pioli nyakából az aranyérmet, tehát, hogy ez ilyen kicsinyes.
Abszolút. Igen, ugye Csálhanolónak jól hallhatom, még mindig nem bocsátott.
És ez akkor olyan elégtétel, nem? Tehát, hogy tavaly ugye, ahogy ünnepelt ő a Milán ellen, és most az eladott labdája, tehát, hogy ez így kerek sztori.
Ezzel a részében már nincsen probléma, tehát őt aztán nyugodtan lehet kutyázni szerintem minden Milán szurkolónak.
Na, két Milán játékosról szerintem mindenképpen érdemes külön beszélni. Most ne dekkét elárézzünk, mert ő is ugye bekerült a kezdőcsapatba, jó volt, még azért látszik,
hogy...
Igen, még ez... Még azért látszik, hogy hol vannak a hiányosságai, de szerintem Tonali megint világklasszis teljesítményt nyújtott. Én nekem szenzációs volt látni azt a dinamikát, azt, ahogyan. Meg egyébként az összes Milán játékos, ahogy belement a párharcokba, ezt ugye kiemelte a meccs után Pioli is, hogy ezzel lették talán meg leginkább az Intert, hogy nem gondolták valószínűleg az Inter játékosai, hogy az első pillanattól kezdve ilyen elánnal fognak ők belemenni minden egyes olyan párharcba, ami esetleg még kétes kimenetelű. És Tonaliban ez elképesztő. Csak az a kérdésem vele kapcsolatban, mert megint láthatóan úgy fogyott el a 65. percre, hogy lépni alig tudott. sérülésből jön vissza, oké. De erről beszélünk most már több mint egy éve, hogy ez a srác, ez elképesztő intenzitással képes futballozni, és nagyon-nagyon magas minőségen, szenzációsan jó testtartása, folyamatosan fönn van a feje, látja, okos, játékintelligens. De tényleg csak ennyi van benne? Tehát, hogy ilyen erőléti korlátai vannak, vagy esetleg fölteszem, kevésbé kellene intenzíven focizni az első egy órában, és akkor maradna patrona végére? De akkor meg lehet, hogy elveszük a legfőbb erényeit. Tehát nem értem vele kapcsolatban ezt a kettősséget egyelőre.
Ezt nagyon, az a baj, hogy szerintem egyikünk sem ugye erőléti edző, és ezt valószínűleg egy olyan szakember tudná ezt a részét jól megválaszolni. De közben meg azt is látjuk, hogy vannak azért olyan játékosok, akiknek voltak ilyen problémáik mondjuk pályafutások elején, vagy egy bizonyos időszakban, aztán ezt ki tudták idézőjelben nőni. Sallairól szoktuk mondani, hogy tavaly nagyon látványosan kapott el a Christian Streich folyamatosan a 6. hét pedig Pers környékén minden mérkőzésen, ez az idei szezonra Szegény most ugye pont pórul járt a hétvégén, de egyébként kezdett úgy tűnni, hogy ez megszűnik, és most már abszolút folyamatosan számol vele. Gerazoli annak idején, amikor a Fradiban neki tudjuk, azért elég más volt a pályafutása, meg nagyon mélyről kellett feljönni, és nyilván ez járt bizonyos kondicionális dolgokat, de mi is féltettük őt annak idején, amikor megérkezett Angliába, hogy hú, hát mi lesz vele, hát az NBA-ben sem mindig bírta az iramot, és aztán neki is sikerült ezt kinőnie, és abszolút folyamatosan pályán lévő játékossá tudott válni, úgyhogy szerintem nem kell félteni azért feltétlenül Tonalit sem ebből a szempontból. Ez mondjuk ráadásul még egy különleges meccs volt is, akár iram szempontjából is, meg nyilván fontosság szempontjából is, de ez szerintem olyan dolog, amit hosszú távon azért biztos, hogy kell tudjanak kezelni, pláne egy olyan klubnál, mint a Milán.
Lehet, hogy túlzásokba esem egyébként, de azt mondom, hogy Tonali jelen pillanatban, jelen formájában úgy, ahogy játszott az Inter ellen, a világ összes csapatának összes középpályára beférne.
Igen, most így, hogy végigpörgettem a világ összes csapatát, jó a felvetés, mondjuk van egy, ahova nem, de nem viccet félretéve, csak még ennyire akartam visszakötni, hogy talán azért ez a korral jár, tehát hogy azért még mindig annyira fiatal, hogy én azt gondolom, hogy Ádival egyetértve ez hosszú távon nem okozhat gondot. Nekem ami szembetűnő volt, ugye tavaly már, amikor még volt Digisport, már az olasz nem nálunk volt, azért kevesebbet láttam játszani, nekem még a Bressás időszakban volt az a benyomásom, hogy ő azért támadásban kevesebb, és most láthatóan támadásban is extra már.
Tehát, igen, ez abszolút indokolt őt közel tartani a kapuhoz, mert abszolút megvan benne az a higgadság, az egyébként minőség befejezéseket tekintve is, ami kell ahhoz, hogyha valaki oda fölér. Akár egy finom utolsó érintés kell, akár egy távoli lövés, ezekben is egyébként jól dönt. Azzal kellett volna kezdenem, hogy istenetesse a Viktorokat.
Köszönöm, de akkor most lehet egy ilyen kis zenei betét? Ez a nap más, mint a többi. Ezt el is?
Köszönöm
szépen. Isten éltessen, Tibikén, mondjuk ki, Baumstark Tibinek ma van a születésnapja, úgyhogy Isten éltesse sokáig.
Hát nagyon sok boldogság.
Nagyon szépen, ezt nem ezért mondtam egyébként, mert egyébként Viktor névnap van, tehát hogy ez nem így van, csak ez egymást viszonylag könnyű megjegyezni, mert hogy egy napon...
Én ezt a végére tartogattam.
Ezeket?
Szólómat. Na mindegy.
De nagyon szép volt.
Köszönöm.
Másik Rafael Leão, akiről azért lehetett kritikus hangokat is megfogalmazni, vagy kritikus mondatokat itt az első néhány mérkőzése miatt. Nem tudom, megzavarta a fejét ez egyébként, mint utóbb kiderült, valójában nem is létező átigazolási cécó, mert kettő dologról lehet hallani itt vele kapcsolatban. Az egyik az, hogy Jorge Mendesnek ebben elég komoly szerepe volt, Manchester Unitednek és a Chelsea-nek ajánlotta ilyen Ronaldo ügylet egyik. Ugye ez most pont abban a hosszú Athletic cikkben, ami Ronaldóról szólt, ez szerepelt, hogy ott volt ez az opció is, hogy esetleg ugye Milánóba költözne Ronaldo, de akkor a Leóért 150 milliós kivásárlási záradékot aktiválni kéne, és akkor meg lenne a fizúja is. Szóval nem tűnt így most utólag, azt mondom, komolynak ez a 100 pluszos kifizetés érte, viszont a teljesítménye az meg ez a kategória volt.
Csak ugye előtte meg itt a szezon elejével azért vele is voltak problémák, meg ugye arról is lehetett hallani, talán Benitóval beszélgetetek róla, ugye, hogy neki is a szerződésben pont ezt a klauzulát szerették volna lejjebb vinni, és az meg nyilván nem jó jel egy játékosnál, hogyha ebben gondolkozik, mert hogy miképpen lehetne majd létszeni, hogyha még egy-két éven belül is gondolja ezt.
Neki is ugye Mendes a menedzsere, tehát ezt tudni kell, és így van, tehát hogy ez volt az egyik sarokpontja annak a beszélgetésnek, amit a szerződéséről lefolytattak, hogy oké, hosszabbítunk, és oké, még a 7 milliós fizetési igényből is lejjebb adunk, csak akkor vigyétek lejjebb a kivásárlásért, aminek szerintem nincsen jó üzenete.
Hát nagyon nem, nagyon nincs.
És nem is sokat hallottunk ilyet szerintem korábban.
Na és ez a nehéz, hogy ha arról beszélünk, hogy a Milán felnőtt a saját bajnoki címéhez, hogy a játékosok mennyire kezelik nagy klubként akkor a Milánt, és mondjuk ebből a szempontból meg Rafael Leão lett, hogy azért is rossz példa, mert azért mégiscsak Portugáliából érkezett, nem, meg ő már ez lehet a fájdalmasabb inkább, hogy nem az a generáció, aki látott Nagy Milánt játszani, meg nagy sikereket elérni, és nem ugyanazt jelenti valószínűleg számára mondjuk, bocsánat, idézőjelben a brand, mint amit mondjuk nekünk, akik már a 90-es években abban nőttek.
Ez érdekes dolog, mert ugyanez például Dekételárénél meg egy érv volt. Uh-huh. Tehát, hogy attól függetlenül, hogy jobb pénzt kapott volna Leedsben, meg az Evertonnál jó mondjuk. Tehát,
mondjuk azért okay. Nem választott rosszul.
Szerintem sem. De azt mondta, hogy ő a Milánhoz akarna menni, miközben egyébként állítólag az ügynöke az próbálta győzködni arról, hogy hát a klub is jobban jár, meg te is jobban jársz.
Meg ő is jobban járt volna.
Hát nyilván, tehát hogy arról nem is beszél, hogy nyilván a nagyobb átigazolási díjban nagyobb a részesedés.
Ezt én egyébként sok szempontból becsülöm. És ez, na, ennek viszont sokkal jobb üzenete van. Nyilván a Milán szurkolók felé is, de a játékos szempontjából.
Hát nem lehetne, hogy így fogadták egyébként a két elállít. Tehát hogy az látszik, hogy a csávot imádják az első pillanattól kezdve.
Pláne, hogyha hozzáteszed ezt, hogy a szőke kaká, hát...
Azért van benne.
Jó, de egyébként a csávó egy ilyen igazi kedvenc matéria, nem?
Aha, hát abszolút, jó lányok, képű.
De anyuka a kedvence magas, is, tehát ilyen nagymama kedvence.
Igen. Minden korosztály megtalálja benne.
A női bérletesek megnéztek Milánóban. Valót. Igen, igen.
Nem tudom, Barbara Berlusconi jelentkezett már, vagy?
nem tudom, egyébként ő neki már véget ért.
Nem tudom, fogalmam sem.
Kákával?
De pátós.
Ja, pátó, persze, hülye vagyok, nem is káká.
Uh-huh. Igen.
Pátó.
Na jó. Szóval Rafael Leóra csak annyit, hogy nekem nála is ugye kicsit ez, mint amit mondtunk a Milánra, hogy ugye ő tavaly MVP lett, az nem tudom, hogy adhattuk-e volna másnak, de akár szerintem igen. És most nekem ez a meccs olyan volt, mint igen, ez a csávó volt tavaly az MVP, persze. Nem igen, volt kérdés.
Így kell játszani,
igen,
a legértékesebb játékosnak. Igen. Miközben egyébként volt egy csomó más kiváló egyéni teljesítmény, tehát Theo Hernández, Giroud ki lehet emelni, mindenki végezte nagyon szépen a dolgát, még Junior Messias is. Mindegy, tehát ez a felnőtt a saját bajnoki címéhez, de még mindig Junior Messias a kezdő jobbszélső, na oké. Okay. Miközben egyébként az Internél meg arról beszélhetünk, hát egyrészt Inzaghit most nagyon-nagyon kezdik megtalálni, még az olasz lapok is, gondolom figyelitek,
szépen
hogy...
lassan azért lehet is.
Igen.
Ugye van aki itt a védekezésről panaszkodik, hogy hát ez nagyon nem állt össze, meg nagyon nem úgy néz ki, miközben egyébként sikerült megtartani Skriniárt, miközben ott maradt De Frey, miközben ott van Brozovic egészségesen, de beszéljünk akkor Brozovicról első körben, és aztán utána Inzaghi egyéb problémáiról. Brozovic még mindig fantasztikus játékos, de most lehet, hogy csak az én emlékezetem csal, az utóbbi 3-4 meccsen mindig volt kulcs pillanatban labdavesztése.
És az, amihez nem vagyunk hozzászokva vele kapcsolatban. Tehát ez a... Megint csak ugyan a Benitós adásatok viszonylag, amikor arra beszéltek, hogy tényleg álmából felkeltve és 95%-kal passzol, ahhoz képest meg nem tudom, hogy rosszakat álmodik most.
Hát vagy nem kell fel a vekkelre gyakorlatilag. Nekem az volt a véleményem mindig, hogy ő, ha választani kell, akkor hátrafelé jobb, mint előre. Hiába van kiváló rúgó technikája.
Miközben egyébként nem ez volt a posztja eredetileg.
De most tényleg ez, hogy hátrafelé nem tud annyit hozzátenni ehhez a csapathoz, hiába azért ő lőtte a gólt, az mondjuk egy egészen zseniális akció volt ott a középpályán, amiből az Inter gólja született. Hátrafelé kevés. Amit nagyon durva, hogy ezt mondjuk Brozovicra, aki az előző években talán minden év végén a top 11-ben ott lett volna a legtöbbeknél.
Hát sőt, én azt gondolom, hogy azon a poszton, ahol játszik, azon még mindig ő a top, az egész szériámezőnyt figyelve. Tehát hatos pozícióban játszom. Benasser nagyon nagyot játszott most a Milánban, szintén. De hát ha most választani kellene, hogy Benasser vagy Brozovic, azért valószínűleg hosszú távon még mindig a horvátot mondom, hogy igen, nekem
az is fura, hogy ő nyáron majdnem távozott, hogy úgy ott volt abban egy ilyen húzavona, hogy meg akarják tartani hosszabbit, nem hosszabbit.
Én azt nem éreztem, hogy a szerződés hosszabbítását veszélyben lett volna. Nagyon hosszú ideig eltartott, ez tény, de állítólag azért mindig viszonylag közel voltak egymáshoz az álláspontok. Inzaghi?
Ez nagyon jó kérdés, és tényleg, mert szerintem nagyon ez érdekes volt, hogy várjál. Azon gondolom, hogy kivel beszélgettünk erről, hogy mennyire volt csalódás vagy sem az előző szezon mondjuk az Inter szurkolók számára. Mert én azt gondolom, hogy annak a szezonnak tényleg úgy vágott neki mindenki, hogy figyelj, bajnoki csapat igazából messze, úgy tűnt, hogy nekik van a legjobb keretük, az ő csapatok van a leginkább összeállva. Én azt gondoltam, hogy ez egy sima Inter győzelemnek kellene lenni az előző szezonnak, nem ez lett, és ebben nyilván fel kell, hogy merüljön Simone Inzaghi felelőssége, de volt egy nagyon jó Milán, ezt azért hozzá kell tenni, tehát abszolút megérdemelten lett bajnok a Milán, szerintem ez nagyon kétség nem férhet. De ahogy most kezdte megint ezt a szezont az Inter...
És nem nézett ki jól a Lazio ellen sem.
Hát...
Tehát, hogy...
Az is egy szenzációs meccs volt, tök jó meccseket játszik az
Inter. Hogy örülhetnek ennek az Inter szurkolók? És most jön a Bayern, tehát hogy szerintem most pont egy olyan időszak van így a szezon elején, ahol buktál két rangadót, telekérdőjellel, Dzeko behozatala után azért javult az Inter, de hogy akkor miért nem ő volt a kezdőcsapatban, értem, hogy nem volt most Lukaku, de...
Hát és nem is lesz egy darabig, most ugye a legújabb hírek arról szólnak, hogy elment Belgiumba kezeltetni magát, mert hogy ott olyan problémával találkoztak, azt hiszem, mint a combjával van valami gond, amit nem tudnak ott Olaszországban kezelni, és legkorábban szeptember vége az, amikor ő visszatérhet, ami azt jelenti, hogy a válogatott szünet után, ami... Hát nem tűnik olyan nagyon, nagyon jó előjelnek itt az Inter számára.
Nem, Inzaghi szempontjából ez a bajnokok ligai csoport is veszélyes, mert ebből lehet azért nagyon csúnyán kikerülni. És főleg azt, hogyha megnézzük, hogy azért az Internél is vágynának arra, szerintem nem is olyan titkon, hogy azért most már valami domborítsanak Európában.
És akkor kap meg egy Bayern, meg egy Barcelona.
Így van, és egy ilyen szezon kezdés után, oké, persze, tehát most mondanám azt, hogy egy Lációtól is ki lehet kapni, de azért már az Inter szintjén az...
Még ha jól is néz ki a Láció egyébként.
Igen. Azon a meccsen éppen jól nézik, aztán azért a Lációt is már az idén Jézusom. Szóval nehéz, nagyon nehéz. Benne van bőven a pakliban szerintem, hogy nem fogja a szezon végét.
Igen, én már pont ezt láttam a neten, hogy többen írták a Twitteren, nyilván ez csak emberek véleménye, nem szakvélemény, hogy ő nem fogja megérni a szezon végét az Internet.
Már ott nem kapkod azért szerintem. Tehát
igen, csak pont ezt mondom, hogy ha... Tehát, simán lehet, hogy itt összeszedi magát az Inter, és aztán tényleg két hónap múlva röhögünk az egészen. De mondom, pont az, hogy benne vannak egy ilyen BL csoportban, ebből ki lehet kerülni nagyon csúnyán is, mondjuk nagy pofonokkal, akár itt a csoportkört követően, és akkor az, ha esetleg még mellette még tovább lesz valami bukdácsolás a bajnokságban, és akkor annak lehet olyan.
És most ez a realitás, nem? Tehát, hogy ez az Inter nem fog tovább jutni ebből a csoportból. Szerintem most a BL csoportra...
Hát
sajnos, nem
igen,
sajnos.
Nem mondjuk azt, hogy hú, de nagy meglepetés történt, hogyha Bayern meg a Barcelona megy tovább. Úgyhogy ez valóban így van. Még egy dologról feledkeztem meg itt a Milán kapcsán, de viszonylag könnyű az átkötés, mert az Inter is érintett a dologban. Ugye el kell, hogy döntsék nagyjából most itt szeptember végéig azt, hogy közösen akarják-e tovább futtatni ezt a La Catedral projektet, ugye, ami a San Siro felújítására vonatkozik, és megtartják azt, és marad a jelenlegi status quo egy felújított stadionnal, vagy mindenki a saját útjára lép. Állítólag a Milán új tulajdonosa, a Redbird Capital, az mind a kettő megoldást el tudja fogadni, úgyhogy most egy gyakorlatilag viszonylag széles körben rendezett közvéleménykutatásról van szó.
Nyilván tegyük le a voksunkat.
Nem, mintha mi beleszaladnánk, de én imádom a San Sirót.
Én is, ugyanezt akartam, igen.
Tehát, hogy én nem fogok ellene voksolni, akármennyire hát, is szép, meg jó álmokat szövegetnek. Viszont Jerry Cardinale mekkora figura. Hát, mintha a Sopranosból lépett volna elő, nem? Ezzel a hátra zselézett olasz vonásokkal, mondjuk így. És most ugye volt egy videó arról, hogy hogyan szónokolt ott a játékosoknak, meg az edzői stáb tagjainak Milanellóban. Találkozott most már mindenkivel, meg ott volt a derbin, ez volt az első olyan meccs, amin részt vett, egyébként nem kezdett rosszul ilyen szempontból, de egészen elképesztő karakter, tehát most el lehetne indítani a forgatást és filmet készíteni arra, hogy Jerry Cardinale mit kezd a Milánnál. Mondjuk ez egy nagyon érdekes dolog, hogy egy sportban már azért bejáratottnak számító üzletcsoport, vagy ilyen befektetői csoport kezébe került a Milán, amelyik azt ígéri, hogy most aztán visszaviszi őket a világ futball élére.
Meglátjuk, oda is való a Milán.
Meglátjuk, hogy erre van-e lehetőség, meg van-e esély, mert azért most az egy nagyon furcsa és különös helyzet, erről talán majd valamikor érdemes lenne beszélni, hogy az olasz bajnokság több mint egy negyede amerikai kézben van, jelenállás szerint, és az első, ugye a Róma volt, ott Palottáéknak nem úgy sikerült a kalanda, hogy szerették volna, de pont ezt mondták, hogy ebből tanulva azért a mostani tulajdonosi csoportok, mert itt ugye azért többről beszélünk egy-egy klubnál is, mint ahogy a Milánnál is, ugye ott az FSG, amelyik a Liverpool tulajdonos, a 10%-kal beszállt, és a többi sokkal elővigyázatosabban mozognak. Tehát például Friedkinék Rómában azzal kezdik, hogy kivezetik a tőzsdéről a Rómát, azért, hogy a stadion projektnek ne állhasson az útjába az, ami egyébként Palottáéknak az útjába. Hát úgyhogy szerintem ilyen szempontból egy borzasztó izgalmas időszak következik Olaszországban, és az, hogy komoly, mert tényleg komolynak mondható amerikai befektetőcsoportok ebben potenciált látnak, azt szerintem, hát azok, akik kedvelik az olasz focit, azok mindenképpen ezt jó hírként könyvelhetik.
Igen, viszont akik általában kutyázni szokták, azokra most rossz világ. Mert annyi, az utóbbi jövő is annyiszor hallottam, hogy jaj, hagyjad, mert fáradt olasz foci, és tudod, ez a, mikor láttál utoljára a szériá meccset? Hát 10 éve. Na majd akkor most itt látom.
Jó terep ebből a szempontból, és ez valahol sajnálatos dolog is Olaszország abból a szempontból, hogy azért a legtöbb olasz klub nincsen túl anyagi helyzetben, vagy ha megnézzük a stadionokat, akkor azért úgy eléggé adja magát. Viszont a Bajnokok Ligája helyek tekintetében ugyanúgy állnak, mint Anglia. Látjuk, hogy az angol klubok is mennyire kelendőek, de onnan azért nagyot domborítani Európában jóval nehezebb, hogyha ki akarsz jutni. Olaszországban megvan ez a potenciál, igazából bármelyik, akár közepesnél nagyobb csapatnál. Pont az, hogy van egy egyébként is egy ilyen hagyománya a szériának, hogy azért több csapatot veszel komolyan, mondjuk jelen pillanatban a bajnoki cím szempontjából nem, de már az európai kupa indulásért azért egy jóval szélesebb mezőny küzd reális eséllyel, és ilyen klubba fektetni meg abszolút lehet értelme, mert valószínűleg nem is kell akkora anyagi ráfordítás, mint mondjuk Angliában, egy hasonló státuszú klubhoz, és még az esélyek is jobbak talán hosszú távon, hogy ebből jól ki lehet jönni.
Kettő dolog van szerintem, ami nagyon komoly szélső érték Olaszországban. Az egyik az, amiért, hogy mi az, ami az amerikaiakat még vonzza ebben. Ugye nyilván ez is benne van egyébként, a Jerry Cardinale neve, az nem véletlen, hogy így van, meg Joey Saputo, meg hát James Palotta, meg tehát ők mind olasz-amerikaiak, ez is nyilván egy elég komoly mozgatórugó, és az olasz bajnokság, meg az olasz futball, meg az olasz nép, az tele van sztorikkal. Ugye az amerikai sportok erről szólnak, a sztori mesélésről. Szerintem több van, vagy legalább annyi van, mint mondjuk a futball őshazájának tartott Angliában, ezekből a sztoriból, ott is egyébként rengeteg van, tehát hogy ezt nem lehet elvenni. Tőle pont a hagyományokból, a tradíciókból gyökerezően. Ez az egyik. A másik, ami szerintem a Zinga kilengésének pont a másik vége, az meg az, hogy az olasz egy azzal együtt, hogy imádom ezt a népet, egy borzasztóan nehezen szabálykövetésre rávehető,
szélsőséges,
impulzív.
Igen, és mondjuk pont emiatt a piac szabályai kevésbé érvényesülnek rajtuk. Kevésbé használják a közösségi médiát, kevésbé használják az igazán modern technikát, mint más. Ez kijelenthető, mert ezt ugye kutatásokon egyébként.
Kevésbé igen. Vásárolnak új mezeket a csapat shopjából.
Igen, tök jó. Én annyira szeretem látni például ezt is. Hogy...
Igen, csak ugye erre nehezebben tudsz felépíteni egy piaci modellt, mint ahogy ezt felépíted mondjuk Angliában, Franciaországban.
Nápolyban ezt úgy próbálják kivédeni, hogy 14 mezt adnak ki egy szezonban, hogy hát, ha valamelyik tetszik valakinek.
Nem, és akkor is a mars. Akkor is a Maradona mars.
Jaja, óriási. Bocsánat.
No, de hogyha már Róma szóba került, akkor hallottam, hogy tegnap neked jutott a megtisztelő feladat, hogy a 4-0-ás vereséget kommentálhassd az Udine ellen. Fú, mik az első benyomások? Nem lehet azt mondani, hogy egy véletlen baleset ez alapján a meccs alapján, mert akkor lehetne ezt mondani szerintem, bocsánat, nem akarom narrálni ezt, amit mondani akarsz, csak akkor lehetne ezt mondani, hogyha egyébként felborult volna a pálya, és akkor a római egymás után rúgdosta volna kapura a labdákat.
Az egyértelmű, hogy ezt az Udinézetök megérdemelte, afelől nincsen kétség. Az biztos, hogy abból a szempontból Mourinho-nak a felépített játéka kapott egy óriási sallert, amikor Kárzadarp úgy gondolt, hogy érdemes mellett hazatenni 3,5 méterről, nem is értem.
Ő azért nagy flop, úgy összességében.
Abszolút, én is azt gondolom egyébként. És azért is jó, mondjuk, tehát Mourinho szerintem most már egy abszolút rotációban gondolkodott akkor, amikor őt tette be, és nem Cseliket egyből itt a meccs elején, és majd nem tudom, mi lesz ebből a szempontból az Európa Ligában. De szóval azt várni egy Mourinho csapattól, hogy meg pláne ettől a Rómától még jelen pillanatban, hogy ők majd felállt védelem ellen, pláne hátrányból fognak úgy jól focizni, hogy az attraktív és veszélyes is lesz. Holott egyébként úgy nagyjából meg lennének hozzá a játékosaik.
Nálam egy Dybala ehhez már kb. Elég lenne.
Én azon gondolkoztam itt a második fél időben, hogy meg is lepődtem ezen a Belotti cserén abból a szempontból, hogy Ibrahim mellé jött be, és akkor Dybala el, és akkor egy ilyen, nem tudom, ilyen, pont azt mondtam, hogy a meccs végén is, hogy biztos, hogy ilyen nosztalgia szempontból a Róma szurkolók örülnek, hogyha 3-4-1-2-ben látják a csapatukat, és akkor lehet beszélni ilyen Totti, Battistuta, Del Vecchio, Montella nevekről, csak hogy nem ezek a játékosok vannak a Dybala előtt, tehát nem Ébrehimet sem merni Battistutához vagy Del Vecchiohoz hasonlítani, és Belottit sem feltétlenül Montellához, de hogy pláne egymás mellett ők ketten azért nem biztos, hogy nagyon jól működnek, és hogy olyan sok keresnivalójuk van. Pláne, hogy össze meg aztán végét nem szakadtak még az alatt a hosszú idő alatt, amit már együtt töltöttek.
Megnézted a Zaniolót?
Nem.
Tibikem, ez most a műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Bocsánat,
nem érdekel.
Nincs YouTube Premium-ja.
Jaj.
Felkötött karral Zaniolo Venditti koncertjén ott volt. Kicsit később lépett, de egyébként nincsen rossz hangja, kicsit hamisan énekel, de hát ez mondjuk nyilván itt...
Ez rólam is elmondható a mai köszöntésed alapján. A kicsitet úgy értetted, hogy nagyon?
Ne, amikor kiengedi a hangját, akkor már úgy van húzása.
Ez mikor volt, vagy?
Ez most, két napja.
Ja.
Felkötött karral a szegény.
Na lehet, hogy szerintem Ébrehemmel.
Ébrehem, na azért jutott eszembe csak, mert hogy ugye Zaniolónak fel volt kötve a karja ezen a koncerten. Bármilyen furcsa, hogy egy koncertre veszek. És most Ébrehemet is, állítok, nem olyan komoly a probléma, mint Zaniol esetében. Bocs, nem akartalak megakasztani.
Nem akasztottad meg, nehogy azt hidd.
De nem is az, nem. Tehát, hogy eleve Mourinho csapatoktól, mikor látunk utoljára olyan támadó játékot, ami hatékonyan és gólgazdagon működött, pláne hátrányból futballozva felállt védelem ellen. Ennek az Udinézének azért egészen jól működik jelen pillanatban. Úgy tűnik a védekezése.
Csak hát lövésből lesz a gól.
Oh,
és az meg nem volt.
Igen, egyébként.
De egyébként ez nem igaz. Bocsánat, az én sztorim a Róma meccsel annyi, hogy választanom
kínálom
kellett.
Kínálom a jobbnál jobb futball közhelyet.
Hát, az én sztorim ezzel a Róma meccsel annyi volt, hogy választhattunk, mert nem voltunk a feleségem családján a vidéken, hogy mikor jövünk vissza, és mondom, hát ezt a United Arsenalt, ezt muszáj megnézni, utána indulunk, mondom, a Róma fix vendég, akkor ezt nem is számít, hogy nem látom. És kikapcsoltam az értesítéseket a telefonon, és este, nem mondom, csak ránézek, hogy mennyi lett, ha már jövünk ide, és így 4-0. És így mondom, aha, ez érdekes, és akkor néztem egy összefoglalót reggel, és pont ezt akartam mondani, hogy az én benyomásom az volt az összefoglaló alapján, hogy azért a Rómának megvoltak a helyzetei, akár Matic kapufája, Dybalának a lövései. Tehát még ott 1-0-nál, 0-0-nál, 1-0-nál és 2-0-nál.
És jött Karsdorp.
Megvoltak a Rómának azok a helyzetei, amit egyébként egy Dybala szintű játékos...
Voltak lehetőség, és tényleg ott az a Matic, ott egymástán volt kettő, hogy a kapufa meg rögtön még egy. De vagy mégsem éreztem azt a Rómán, hogy nagyon benne lett volna az, hogy akár még csak pontot is hozzanak ki ebből a meccsből. Ott a meccs elején volt rögtön egy Dybala lövéssel kezdődött egyébként a meccs, az adhatott volna egy olyan alaphangot, amihez képest nagyon más lett néhány percen belül ezzel a Karsdorp melleléssel, vagy vállalással, vagy nem tudom mivel a meccsnek a képe. És nekem azért volt is olyan érzésem, hogy picit meg is fogta azért a Rómát akkor ott ez a helyzet. És ezzel együtt nem gondoltam volna az Udinézéről egyébként, hogy ilyen jól fogják tudni állni a sorra, de mondjuk velük kapcsolatban beszédes azért már az a Fiorentina elleni győzelem is, azért azt gondolom ebből a szempontból. És ez egy, lehet egy olyan csapat, amelyiknek majd mondjuk ilyen mérlegnyelve szerep juthat itt a szezon vége felé, azzal kapcsolatban, hogy a nagyok mire képesek velük szemben, mert ez most azért egy elég jelzésértékű pofon volt a Rómának.
Miközben egy olyan csapat az Udinéze, hogy azt érzi az ember, amikor ránéz, hogy így összesöpörgették.
Így van, abszolút. És pont láttam, hogy mutatták pontot a meccs végén, és akkor láttam már ilyen cikkeket, hogy hú, hát igen, hogy micsoda, meg az angol kommentátort hallgattam, ugye a meccs közben, hogy hú, hát pontos, és mióta itt van, és hogy...
Success. Milyen, Jézusom.
Ilyen névvel kapásról, hát, tudod.
Van egy-két ilyen egészen lehetetlen helyről összeszedett játékos a valóban ennek a csapatnak. De mondjuk Pereira is érdekes ebből a szempontból, hogy belőle mit néztünk ki akkor, amikor a Juvéhoz került, meg mit gondoltak róla, hogy majd mekkora játékos lett, aztán ahhoz képest meg...
Hát figyelj, egészen jó pályát. Juventus, Watford.
Hát Pozzo tett egyik zsebéből a másikba, nem? Tehát, hogy ez jutott neki.
A Juvénál szerintem nem volt olyan nagyon rossz.
Ezt mondom.
Csak de Olofeu sem volt rossz a Milánnál.
És így van, hogy Olofeu is ilyen...
Jó, nem azt mondom, nem világ megváltó volt, de...
Én Olofeut annak ellenére, hogy egyébként zseniális tehetségű játékos,
Mindig egy ilyen agyas fiúnak éreztem.
Ebből a szempontból annyira Pereira egyébként nem. Tehát hogy ugyanaz, hogy van, mondjuk Delofeu-nak lehet, hogy több jó meccse van egy szezonban, mint Pereirának.
De... Meg ő egyébként fontosabb az Udinézében, mint Pereira
hát,
szerintem.
Hogy mondjam, kiemelkedőbb tehetség. Vagy, tehát Delofeu-ról süt, hogy egy baromi tehetséges játékos, de igen, amit mondasz, hogy nem az eszért szeretjük azért őt sem feltétlenül. És ugye kicsit okosabb lenne, akkor ő sokkal többet hozott volna ki ebből a...
Hány ilyen játékos?
Persze, rengeteg. Csak ugye ez meg annyira, nem tudom, hogy ő az Udinézének érted most a játékosa, mert...
A tízes.
És tényleg az, hogy van egy, jó, lehet, hogy több, de mondjuk egyről biztosan tudjuk az Udinézében, hogy na ő most egészen magas plafonnal rendelkezik, ami itt a karrierívet jelenti. Udoji, aki már gyakorlatilag a Tatanem játékosa.
Tehát azóta ugye, egész belehúzott.
Igen, hát ugye most visszaadt a kölcsönbe az Udinézének a Spurs, de hogy annyira nincs egyébként jövőképe ennek az Udinézének.
De soha nem is volt.
Pont
de
ez az, hogy amit pont ezt
akartam. Jó, oké, okay, Dinatale óta nincs, akkor úgy
igen,
mondom.
Igen, az
egy Guidolin óta?
Hát egyébként, hogyha most belegondolunk, akkor Guidolin idejében is ez volt, hogy akkor az Alexis Sánchezek mennek persze. Meg.
Handanovic.
Meg.
Hát, fog eszembe jutni a brazil közép hátvéd.
Melyik? Nem a Danilóra gondolsz?
Nem. Mindegy. Nem csak pont ezt akartam mondani is, hogy
a
kommentátor is ezt mondta. Hogy hú, az egy pozzos mióta itt van, és milyen remek munkát végez, és az mindig azért ott mondom, basszus kulcs, tavaly is úgy váltottak edzőt, hogy azért ott elég erőteljesen felrémlett a kiesésnek a veszélynél a csapatnál, és hogy ez egy végül is anyagilag valószínűleg jól prosperáló üzleti vállalkozás alapvetően, de hogy közben meg azért nem lennék Udinéze szurkoló. Mert nem jó látni azt, ami történik ennek a csapatnál, mert kivel tudsz azonosulni, mert érted, 2-3 évnél azért sokkal tovább nem nagyon van maradás a játékosnak.
Miközben egyébként egy olasz kisvárosi csapatnál szerintem pont ez lenne a lényeg, hogy tudjál azonosulni valakivel. És egyébként Dinatale azért volt így jó van. Szerintem példaként, mert ha valakivel vele tudtál még, akkor is, hogyha egyébként nem friuli származású játékosként lett ott
sztár. Volt, így van.
De igen, de az ott töltött idő az top erre top. Abszolút, igen, az Udinei Tottivá tette. Juventus, kicsit már beszélünk úgy róla, hogy itt az előtte álló feladatot, a Paris Saint-Germain-t is nézzük. Hát egyelőre az elég komoly esélyt ad arra, Allegri, hogyha valaki nem akar beszélni, akkor Juventus meccsekkel lehessen szóra bírni, mert...
Figyelj, nem biztos, hogy szóra bírod, saját tapasztalatból azt mondhatom, hogy lehet, hogy elalszik.
Na, nem tudom, ez a genfi konvenciók szerintem tiltják, nem?
Hát, tényleg, tehát oda jutunk el, hogy mint, és most megint ez van, hogy türelemre int Allegri, de nézhetetlen a Juventus futballja. Konkrétan ezen a Fiorentina meccsen az volt az ember érzés, hogy a Fiorentina akar futballozni.
És a Fiorentina nem is volt rossz amúgy, de persze beszéljünk a Juventusról. Én tudtam, hogy Milik ide jó lesz amúgy. Még hogy, tehát hogy csak őt, hogy én már azt nem értettem, hogy a Napoliból miért nem a Juventushoz ment, mert akkor is szó igen. Volt róla. És ez egy jó húzás, viszont nekem, ami a félelmem volt korábban, és az most nekem itt nagyon látszott ezen a meccsen, hogy Paredes-szel középpályának stabilitást adni nem tudsz. Tehát, hogy ő azért az utóbbi években a Paris Saint-Germainben már általában nem volt, mert sérült volt.
És
ezt a Zakaria
sztorit én annyira nem értem. És én annyira sajnálom, hogy szerintem annyira jó játékos basszus kulcs, és annyira nem jött be eddig neki ez a Juventus igazolás, és ilyen gyorsan így...
Szerintem az pénz. Nekem pont ez volt a gondolatom, hogy hoztál valakit, ő ingyen jött, ugye?
Nem.
Pici pénzért?
Fél évkor jött a glabba.
Fizettek érte?
Igen, ugye lejárt volna a szerződés, és ezért olcsóbban
sikerült.
Ja, de most lehet, hogy ha a Chelsea végleg megveszi, akkor 30 lesz akkor belőle. Oké, tehát, hogy az
de azt hiszem, hogy sokkal biznisz. De jó, tehát
nem meg én azt hittem, hogy őt hatosnak hozták, igen, mert igen, ugye igen, azt igen. Játszott a Gladbachban, sőt, de még a védelemben is, most ugye Tuchel is ezt mondta róla, hogy a háromtagú védelemben is tudott használni.
Pontosan.
Ugye a játéképítéseknél mindig belépett a két védő közé, tehát hogy és Allegri mindenhol játszhatta, csak ott nem.
Nem is értem. És pont amikor arról beszélünk, hogy a Juve-nak pont hatosra lenne.
Igen, mert akkor Locatelli mehet a helyére végre.
Ezt nem bírom feldolgozni. És mondom, tehát nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz el a Chelsea-nél, de hogy szerintem sokkal több van benne. De tényleg semmi nem derült ki róla igazából a Juventusnál.
Igen, és ezt én is nagyon sajnálom, mert pont még talán Benninek mondtam, amikor ez megtudom, hogy figyeld meg, nagyon jó lesz.
Én is ezt mondtam
bravo,
minden
a Chelsea-ben.
Egyébként, igen, a Chelsea-ben, és egyébként a másik, amire kíváncsi vagyok, hogy Arthurról kiderül a Juventus, vagy a Liverpoolnál, hogy ez nem olyan játékos, mint a Juventusnál.
Volt. Lehet rá esély egyébként, abszolút. Kíváncsi leszek nagyon.
Na de akkor itt...
PSG-vel szemben?
Igen, tehát kezdjük ott, hogy pihenteti Vlahovicsot, Allegri, és utána azt mondja a sajtótájékoztatón, hogy nekik nem a PSG elleni meccset kell megnyerni.
Sőt, hogy mondta, hogy ha őszinték akarunk lenni, akkor majd...
Majd a Benfica.
Majd a Benfica ellen otthon kell nyerni. Azért az nagyon kis csapatmentalitás nekem. Igen. És egy ilyet akkor sem mondhatsz, ha ez az igazság.
Azért egy csoportkörből egy olasz edző.
Szerintem ilyet nem mondhatsz.
Úgy, hogy egyébként a jó években, most azért Allegri kétszer eljutotta a Bajnokok Ligája döntőjéig a Juventus-t, ezt ne vegyük el tőle, meg ne felejtsük el, és nagyon jó is volt ezekben az európai kupasorozatokban, és Allegrivel a csoportköröket is iszonyatosan jól hozta le, többnyire a Juventus. Tehát ezért furcsálom ezt, hogy és ott én nem emlékszem ilyenre. Hogy, és most megint tudom, ez már lehet, hogy unalmas, odajuk adok ki, hogy ez a Juventus keret, ez nagyon erős. Ez nagyon jó, hogyha nevekre nézzük, nyilván vannak sérültek, minden, oké, de hogyha fölteszel egy kezdőt a legjobbakból, akkor ez még mindig európai élszinten versenyképes csapat.
A meccs elején, amíg nem aludtam el, addig azt fogalmazódott meg bennem, hogy talán ezt mérlegeltem, hogy ők igazoltak el legjobban.
Az ebéd szombaton? Vagy?
Úgy voltam vele, igen, hogy nézzük, és nem, csak a második fél időre aludtam el egyébként, hogy szerintem ők erősítettek a legjobban a nyáron.
Hát igen, jó, Pogbát ide nézve, akkor Vlahovics ugye még januári érkező volt.
Bremert, hogy megszerezték az extra azért. Nekem ő az egyik legjobb igazolás a védelembe egyébként. Di Maria ingyen tanári. Jó, mondjuk én elfogult vagyok Di Mariával kapcsolatban, ezt vállalom. Mondjuk őt is le kellett cserélni a szünetben.
A VB-ig tanár lesz. Tehát ő szerintem az argentin válogatottba akar bekerülni, aztán utána...
Távozik.
Hát, ha nem is távozik, az ő motivációs szintjét azért nem tudom, hogy érdemes lesz-e mutatni a fiataloknak, hogy...
Azon gondolkozom, hogy végülis a védelemben abszolút megvannak, hogyha Pogba egészségesen, akkor azért a középpálya is úgy
nagyjából
adná magát, igen.
Szerintem több lesz a rabonája a VB után Di Mariának, mint a belsővel.
Akkor viszont ilyen a szögletgól is, mert ő kb. Meccsenként egyszer megpróbálja, tehát hogy ő biztosra megy, mondjuk nem tudom, hogy Allegri mennyit fog neki engedni. Veszek kevesebbet.
Na mit várunk ettől a PSG-mestől?
Fú, szerintem a PSG nagyon jó.
Hát meg most jelen helyzetében biztos, hogy jobb, mint a Juventus. De Allegrinél egyébként ezt meg rendszeresen látjuk, hogy a szezon eleje, tehát neki nem tudom, mint hogyha a felkészülési időszak az így tovább csúszna, vagy így a csapat úgy nagyjából...
Úgy október-november.
Igen,
leáll a bajnokság.
Aha, hogy akkor tájtra kezd összeállni, meg akkora lesz, meg akkora méri fel, hogy mire is képes pontosan a kerete, meg mit érdemes játszatni a csapat, de utána meg akkor beszokott indulni.
Igen, csak mi korábban ebből bajnoki cím lett, addig tavaly ez úgy nézett, hogy abban nem tudott visszajönni.
Hát ez tavaly arra volt elég, hogy top 4-esek legyenek.
Jó, de mondjuk ez mutatja azt is, hogy itt azért az ellenfelek is felnőttek, tehát hogy azért abban az időszakban kevésbé volt potens. Miláról ne is beszéljünk ebből a szempontból, de többieket.
De akkor az Inter sem volt az.
Persze, persze.
Akkor gyakorlatilag csak a Napoli volt az ellenfel a Juventusnak, amikor ebben mindig bajnoki cím lett a végén.
De megvan a potenciál, bocsánat, ebben a keretben szerintem az, hogy maximálisan az, hogy tényleg, hogyha mondom, én arra leszek kíváncsi, hogy Kostić fog-e tudni játszani rendesen szárnyvédőt, és mint ahogy az Frankfurtban, mert akkor ő például szerintem egy baromi jó fegyvere lett ennek a Juventus.
Pláne Vlahovicsal, én az ő páros kapcsolatokban sokat láttam. A Serie A fantasy csapatomban is sokat láttam, de mondjuk most gólpaszt adott, úgyhogy ti húztatok be, Tibikém. Miattatok kezdtem el a Serie A fantasy-t.
Örülök neki. Játszatok minél többen velünk. Mondjuk most elfelejtettem az elmúlt 3 héten állítani a Serie A csapatomon, de mindig úgy vagyok vele, hogy bár vannak olyan pillanatok, amikor kicsit túl sokat gondolok a fantasy játékra, de hogy ez egy játék, és hogy akkor működik ez egészségesen, hogyha úgy is kezelem. És nem úgy alszom el minden este, hogy kit tegyek ki most ezen a csapatból, kit érdemes megvenni. De jó, egyébként marha jó játék, úgyhogy a Premier League meg a Serie A változatot is játszátok velünk. Nem tudom, Béját létrehozunk-e, mert...
Hozzunk.
Várj, az már ma este kéne rakni a csapatot, nem, hogy holnap.
Ja, az enyém már kész. Az enyém kész.
Majd beszélek Domával.
Ő a fiatal. Ő jött ezek az a modernekhez.
Most, én raktam össze most ezt a kettőt, úgyhogy...
Ja, most az ő köre jön.
Mindenképpen.
Hallottam már az előbb egy Gátyé felütést.
Gátyé, igen, mert Paris Saint-Germainről is azért annyit mindenképpen érdemes beszélni, hogy hogyan néz ki ez. Botlás volt az előző heti egy-egy, vagy...
Én azt a meccset pont láttam, ugye azért én is kevesebbet látom, így, hogy már nem jön bent a feeden. Szerintem igen. Tehát, hogy láthatóan annyira jól kordában tartja a sztárokat, azzal, hogy Fabián Ruiz és Carlos Soler még megjött, azt szerintem az valami egészen brutális, sőt, tovább megyek.
Most kezdett el működni Campos.
Felháborító, hogy Fabián Ruiz-t 20 pár millióért meg... És nem értem, tehát, hogy eddig nem arról volt, hogy tavaly 100 millióért nem adták el?
De tényleg az a Katariaknak a zseppiszka, nem? Azt
hogy hát akkor gratulálok.
Akkor is teljesen mindent, így van, tehát ez nagyon jól csinálta.
Tehát ez volt, hogy a Real Madrid vinné tavaly 100-ért, de nem adjuk el, és akkor most nem tudtál vele dűlőre jutni. Na mindegy, szóval, de ez már nápolyi hiba talán. Szóval, hogy szerintem ez a Paris Saint-Germain foghatatlan a Juventusnak, Gátyé, ez sokszor gondolok rá, itt mindig kedveltem.
Én és vajon, de én már a Szentetyénnél nagyon bírtam.
Vajon mit gondolt volna, hogyha 2011-ben a Szentetyénnél azt mondják neki, hogy barát, egy 10 év múlva Messi-t, Neymart, Mbappé-t fogod, akkor mondjuk igen, Mbappé nem jelentett semmit, de minden, azt a fiút az Oviból. Tehát, hogy vajon mit mondott volna ő? És nekem jó látni azt, hogy...
Azt mondta, hogy Neymart nem állítom, mert nem tud védekezni.
Lekapkodja őket a pályára, tehát hogy szerintem egy ilyen határozott figura, akit
boss,
szerintem elfogadnak.
Boss, és nagyon, én nagyon csípem, és lehet, hogy kicsit túlzóan is talán, meg lehet, hogy túlságosan sokra értékelem azt a Lille bajnoki címet is, de közben meg egyébként az meg egy óriási dolog. Mondom, van egy ilyen annyi dolog jut eszembe vele kapcsolatban, amit éreztem Unai Emeryvel kapcsolatban, és én itt is nagyon kedveltem annak idején, már a Paris Saint-Germain előtt is, aztán nyilván Londonban ez a lelkesedésem letört vele kapcsolatban.
Furcsa gusztusod van.
Nekem Unai Emeryről mindig Szarka Andris jut eszembe, akkor még együtt dolgoztunk a Digiben, és ő azért
szerette.
Viszonylag cifrán fogalmazott.
Good evening. De Gátyé, az biztos, hogy sokkal karizmatikusabb figura. Sőt, nem. Tehát igen, Emerynél nem nehéz karizmatikusabbnak lenni.
De gyakorlatilag, ha visszamegyünk, Laurent Blancnál is karizmatikusabb, Pochettinónál is karizmatikusabb, Ancelottinál nem.
De mondtad azt, hogy ő férfi. Na, tehát, hogy hogy előttem van, hogy ő rendet tesz abban az öltözőben, és Neymart is elküldi az anyjába.
Mondjuk, amilyen fizimiskája van, én lehet, hogy félnék tőle.
Én egyébként összefoglalókat láttam csak még a Paris Saint-Germain idei teljesítményéből, az nagyon impresszív. Meg nyilván az ember ilyenkor, hogyha nem tud teljes meccseket nézni, itt majdnem mindig ütközött valami kell, amiket egyszerre... nem kellett, meg nézni akartam, akkor arra próbál figyelni amellett, hogy persze megnézi a pályán történteket, hogy mik a reakciók, és azok szerintem egyelőre talán a leginkább biztatóak, meg optimizmusra okot adóbbak, hogy ott, amikor látod, hogy ünneplik a gólokat, amikor látod, hogy egyébként milyen örömmel játszanak a játékosok, ez mind ott van. Te is készültél valami
játékkal?
Az angolokra tovább megyünk, akkor ezt nézzük ezt a...
Igen, azt találtam ki, hogy ugye itt az utolsó adás óta azért csak lezárult az átigazolási időszak, és én mindig szerettem. Én valamilyen szerettem. Van, aki azt mondja, Szabó Krisz szokta mondani, hogy gyűlöli az átigazolási időszakot, én imádom, és a zárónap pedig a kedvencem. Úgyhogy azt találtam ki, hogy mit szóltok, hogyha én csak nevet mondok átigazolást, és csak nagyon röviden reagáltok arra, hogy erről mi a vélemény. Pörgessük is. Acerbi Inter, Ádi.
Yes, tök jó. Match made in heaven. Tehát pláne Simone Inzaghival, én Acerbit egyébként is nagyon csípem. Ez az utolsó időszak mondjuk azért a Lációban már itt. Nekem egyből a tavalyi sárga-piros egy másodpercen belül kiállítások riba, azt hiszem a Bologna ellen például, tehát itt azért az a kapcsolat, az megfáradni látszott már sok szempontból, de nagyon kíváncsi vagyok rá, meg remélem, hogy ő fel fogja tudni építeni még magát itt a következő pár évre, mert benne egyébként van szerintem.
Tibiken?
Igen, de nekem is nagyjából ez a véleményem, de én azt gondolom, hogy ez még azelőtt indult el ez az egész történet, és tipikus már ott a igazolás, olyan szempontból is, hogy egy nagyon jó, nagyon használható játékos vettek, egy olyan posztra, ami még nem ürült meg.
Ezt akartam, hogy kinek a helyén fog játszani, tehát Döfrej, Bastoni, vagy Skriniar. Jó, nyilván most...
Igen, ezt akartam mondani, hogy lehet, hogy még hivatalosan nem ürült meg, de kezdődik.
Így akarják a
tárházni. Igen, ezt a cserét a derbin, amikor lejött Döfrej, azt lehet aként értelmezni, hogy az ürülget.
Igen, ex-lációsok váltják egymást az Interben. Aubameyang, Chelsea, Tibi. Hagyom, hogy gondolkozz, Ádi.
Hát szerintem egy ilyen játékosra mindenképpen szüksége volt a Chelsea-nek, hogy Aubameyangra-e, az azért kérdéses, mert ugye pont nézve ezt az Arsenalos sorozatot, hogy ott viselkedett az Arsenalnál Aubameyang, meg ahogy kiderült, hogy az ő távozása mögött igazából mi állt, nem gondoltam volna, hogy Angliában még egyszer komolyan felmerült, és azt mondta, azt hiszem, a átigazolási szerződés aláírása után, hogy neki még van dolga a Premier League-ben, majd meglátjuk. Hogy
igen, jól fog mutatni az Arsenalos tetkó fölött a Chelsea mez Ádi.
Azt az ember részt, hogy ez miért nem fél évvel korábban jutott eszükbe, hogy akkor még pénzt is kaptunk volna érte.
De megmondom, így a Barcelona kapott.
Így van. Ez nagyon nagy biznisz a Barcelona, tehát ilyen fél éves, nem tudom, elbirtoklással így pénzt tudtak belőle csinálni, tehát ők ezt nagyon jól jöttek ki. Ebből nem tudom, hogy Tuchel elkérte Artetától a kis mappáját, amiben gyűjtögette Aubameyangnak a kihágásait. Jó, de ez meg ilyen, hogy mondjam, tehát ez a klasszikus futballipari, nem tudom, reciklálás, meg amikor úgy gondolkozott tényleg játékosban, jó, csatár, jó, figyelj, ennyi gólya volt, oké, ez jó lesz.
Igen, igazából ilyen profilú játékosunk nincs.
Pontosan.
Kell.
Tehát, igen, hogy abszolút egyébként tök jó igazolás, az a kérdés, igen, hogy az ő motivációs tényezője az.
Ha az magasra kerül, akkor nagyon kell egy olyan játékos a Chelsea-be, aki gólokat szerez, és Aubameyang erre azért képes, hogyha jó formában van.
Igen, de olyan kedvesen ünnepelte is Chilwell gólját, úgyhogy szerintem jó, más nem ott, ha úgy van, akkor ott jó lesz. Anthony Manchester United.
Hát már valószínűleg a pizsamája is United-es
és azt is megcsókolta már.
A címert 35 percnyi játék után a Manchester United-ben. Nagyon ügyes. Én azt gondolom, hogy őt vele azért egy kicsit átverték a... Tehát mint ahogy az üvegtigrisben.
Szemüveg a boltban 200. Én 400-ot adtam én. Ezzel speciál.
De igen, pont. Tehát hogy én nekem van egy kicsi ilyen érzésem, azzal együtt potenciálisan ő lehet, meg fölnőhet ehhez, mint ahogy a Milan belenőtt a bajnoki címébe, úgy ő is fölnőhet a 95 vagy 96 millió euróhoz hivatalosan, bónuszokkal 100. Most még ennyit nem ér, ez egészen biztos. Akármennyire jól is mutatkozott be, akármennyire jó játékos, akármennyire jó ballába van, szerintem ez egy borzasztóan túlárazott biznisz.
Az biztos, csak közben megint az, hogy lett volna más opciója Manchester Unitednek, ráadásul, hogy a Ten Hag is nagyon akarta, meg azért ez biztos, hogy egy plusz faktor vele kapcsolatban.
Hogy együtt dolgoztak.
Így van, tehát hogy ő tudja, hogy mire számíthat tőle. Úgyhogy persze nem olcsón vették, de közben meg szokták ezt is mondani, hogy ha veszel valamit, ami fontos és hosszú távon gondolkozol benne, akkor lehet, hogy te szeretnél azért ésszel gondolkodva felárat fizetni, mert egy olyan terméket kapsz, amiről biztosan tudod, hogy jó lesz és beválik. Ten Hag valószínűleg úgy gondolkodik róla, hogy ez biztos a Unitednél, ezt még nem tudhatják, de lehet, hogy egy-két éven belül fogunk erre gondolni, hogy hú, basszus, ez mekkora bargain volt.
Arthurt kihagynám, mert őt azért érintettük. Ugye az a kérdés, hogy belőle lesz-e még olyan futbolista, mint Barcelonában, vagy éppen még Brazíliában. Gyorsan Bellerin Barcelona, Ádi?
Jó, de közben, tehát nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyit fog játszani mondjuk a Barcában. Fog játszani, de nem olyan nagyon sokat szerintem. Nyilván az Arsenalban neki azért nagyon nem lett volna már esélye a csapatba kerülni, de imádom. Tehát a csávó gyakorlatilag nekem Dennis Bergkamp óta kedvenc játékosom volt. És nem is, egyrészt sokáig a pályán nyújtott teljesítménye miatt is abszolút, mert jobb hátvédként ő kiváló volt. Aztán nyilván a sérülések azok vele is elég alaposan kibabráltak, de amit megtestesít ez a klub, meg amiért én szeretem az Arsenalt, az gyakorlatilag egy-egy vektorba érint. És ahogyan ő megnyilatkozott, és ahogyan ő viselkedett a közösségben is, egyébként, ahogyan megnyilatkozott bizonyos dolgokról, tehát ez a tényleg ezért vele kapcsolatban, ez a class is permanent, és hogy nagyon fog hiányozni, ez nagyon fog hiányozni.
És a Barcelonának nincs jobb hátvédje, tehát szerintem még egyébként játszhat is majd a csapatban. Egy utolsó, Tibikén bocsi, Marcelo Olympiakos, mondj rá valamit. Kit érdekel?
Akkor menjünk Roberto tovább. Roberto Carlos-Angi Mahacskala, hát most...
Hát körülbelül, igen, tehát nyilván azt föl kellett mérni, látni kellett, hogy ő a Real Madridban már nagyon sokadik tagja a keretnek. És ha egyébként játékos lennék, akkor, és választani kéne, hogy hol akarom befejezni a pályafutásomat, akkor görög vagy Törökország.
Én mennék Fabregas után a Komóhoz. Hát az óriási az, az igazolás.
Persze, de ott, ahol ennyire imádnak, meg ahol ilyen légkör veszi körbe a futballt, az szerintem egy játékosnak, főleg egy pályafutása végéhez közelítő játékosnak, az még egy olyan plusz motiváció, amit mi talán hétköznapi halandók nem is értünk, nem is érzünk. Akkor, amikor leszállsz a repülőről, százak, ezrek várnak a repülőtéren. Tehát, hogy ezt nagyon máshol nem fogod
tudni. Igen, de mondjuk ebben az is benne, hogyha mondjuk kikapsz a Panathinaikosztól 3-0-ra, akkor hát ha nem is lófejjel ébredsz másnap az ágyadban, de hogy azért, hogy tojással dobálják a buszt, meg nem, lehet, de, keményebb tárgyakkal is.
Nem, de egyébként tehát, nyilván ebben az Olympiakos, meg egy Olympiakos szerződésben az is benne van, hogy valószínűleg sikeres leszel, valószínűleg alapember leszel a csapatban, valószínűleg
egyébként jó, görög bajnok.
A kommunális iszonyatosan nagy örömmel fogadták volna őt, meg bármelyik kis olasz klubnál.
Én azt is tegyük hozzá, hogy nyomtatott azért ott Athénban, meg a környékén élni azért se lehet olyan nagyon rossz. Úgyhogy...
Ja, én a Komót csak azért mondtam, mert én ott nagyon élnék. Hát én Fabregasban 100%-ban ezt látom, hogy ő úgy volt fel, hogy hol lenne kellemes, Komó.
Hát, szerintem Ribéry döntésében is tavaly ezt talán szerepet játszott, hogy hova kell mennie. Úgyhogy oké. Okay, kettő csapatról még, vagy inkább háromról még mindenképpen érdemes beszélni, de akkor már bővítsük ki négyre, mert hogy a Napolit is ugye a Liverpool meccs kapcsán azért abból a szempontból érdemes idehozni. Beszéltünk többet az elmúlt hetekben arról, hogy mit történik, meg hogyan erősödött meg ez a Napoli. Még mindig néhány játékosról nem tudjuk, hogy milyen potenciál rejlik benne. Ndombelét még azért nem lehet megmondani, hogy mennyire lesz majd Spalletti hasznára. Azt látjuk, hogy Kvaratskhelia.
Az most itt, ezt akarom, hogy szerintem az H lesz ott a közepén.
Kvaratskhelia, és állítólag nem kell a V-t se kimondani.
Igen?
Ja, mindegy.
Kell keresnünk valakit, aki beszél, olvas georgiaiul.
Úri huncutság.
Igen, Kvaratskhelia nagyon jó. De azon röhögtem, hogy a Corriere tegnapi címlapján ott már nem is foglalk a Kvara.
De hát ez de olasz lapoknál, hát ez maximálisan nem. Tehát
jó, de ezt olyan jól csinálták De Ketel Arénál, hogy kimondatták vele, ez sztori volt. Igen, kimondja a magáét, és akkor tudod, hogy mit kell vele kezdeni, de itt...
Igen, segítsetek már, srácok.
Értem, nem Grusz. Értem
még. Szóval ez a Napoli rendben van, és ezt mondhatjuk annak ellenére is, hogy ott ugye besikerült ez a Fiorentina elleni 0-0, meg már nem... teljesen tökéletes a csapat, de most megint a Láció ellen is erőt mutatott.
A Láció... megint ez a Sampdoria elleni döntetlen, csak láttam Méhes Gabit kisétálni ott a folyosó mögöttem, és így nézett rá, és ez ellen a Sampdoria ellen, nem hiszem, hogy igen, ez ellen a Sampdoria. Az első gólját pont a Láció ellen lőtte. Én azért féltem ezt a Napolit még erőteljesen, tehát...
A Liverpool ellen?
Is, abszolút. Lehet abból egyébként egy baromi jó meccs, mert pláne ugye most a Liverpool kezdte ezt a szezon, csak nehogy gurítsanak megint egy 9-est. Jó, azért az nem lesz belőle, de ebből lehet egy jó pofoszkodós meccs, egy ilyen nem tudom, 5-3 vagy valami hasonló.
Hát én azt azért csodálkoznék, hogyha engedné Spalletti, hogy ebből nagyon nagy pofoszkodást legyen.
Csak nem biztos, hogy lesz más választása.
Azt nem tudom, hogy felszabadítóan hathatta erre a közösségre, hogy azért azok a régi Napoli játékosok, akik meghatározták ezt a csapatot hosszú éveken át, hogy ők most gyakorlatilag mind leépnek.
Hát nem is az, hogy felszabadítólag, hanem hogy gyakorlatilag ez egy új alakuló közösség. Tehát, hogy kimarad a csapatban gyakorlatilag azok közül, akik az utóbbi években itt volt. Tehát igen, az utóbbi két évben már.
Ez egészen biztos, hogy például az új érkezőknek abból a szempontból, tehát az is biztos, hogy jó, hogyha megvannak nagyjából a kialakult erőviszonyok, hogy ki a nagy kutya az öltözőben, meg ki az, aki kicsit halkabb, de mondjuk, ha kevésszer megszólal, akkor azzal mondom, amit. Itt azért ez egy friss légkör valószínűleg, ahol Kvaratskhelia könnyen be tud illeszkedni, meg látszik, hogy az újak is, hát Kim Min-jae. Mondjak még ilyeneket? Tehát, hogy ők láthatóan egy pillanat alatt így ebbe az egészbe belesimultak, meg működik
És mondjuk ebből a szempontból meg Spallettivel meg nem lehet azért rossz együtt dolgozni.
Így van, Tehát az meg a másik, hogy ott neki megvan a hitele, megvan az, hogy úgy dolgozik, hogy látszik, hogy működnek is az elképzelések.
Minden benne van. Az is benne, hogy ez a Napoli nagyon nagyot menjen, és nagyon nagyot durranjon majd ebben a szezonban, de az is, hogy nagyon csúnyán lepofozzák őket, aztán majd mondjuk akár itt már a Liverpool ellen is, és akkor ebből meg valami, nem tudom, kellemetlenebb dolog jön majd össze, de alapvetően meg szimpatizálok ezzel a társasággal így ebben a formában nagyon.
Én azért lennék csak szomorú, mert az utóbbi években mindig kívántam nekik valamit, Insignének, Mertensnek, Koulibalynak, és ha ez most jönne össze, az borzasztó lenne.
De miért?
Mert nekem pont ezt írtam valamikor a Twitteren, hogy nekem az Insigne Mertens páros, talán hogyha az utóbbi években két játékost mondhattam volna, akik az egész szériából a legjobban csípek, akkor szerintem őket mondtam volna, csak a sorrendet nem tudom.
Nem csak pont azt akartam mondani, hogy mindent értek, egyelőre ezt a Mertens féle dolgot nem értem, hogy ott miért nem akarták ott tartani a klubnál, de ebben lehet, hogy volt valami hasonló szerep is, hogy tényleg akkor alakuljon át ez a közösség, meg akkor itt teljesen ilyen kis túlzás, olyan tiszta lappal indul az egész csapat, de az ő elengedését sajnálom idézőben, vagy inkább nem értem ebből a szempontból, mert Koulibaly valahol érthető, Insigne nyilván megtalálta a saját motivációját, oké. Mertenszel azért lehetett volna szerintem, ez meg lehetett is volna neki ebben a csapatban helye, úgyis mint játékos, meg úgyis mint öltözőbeli.
És milyen szimpi, hogy ő nem maradt Olaszországban.
Ez persze, ebből a szempontból. De mondjuk meg, most akkor, tehát szerintem azért őt nagy csapathoz nem biztos, hogy vitték.
Hát a Juventus van, akarta, nem? Én úgy emlékszem, hogy őt leigazolta volna a Juventus.
Nem tudom, ez nekem nincs meg. De és abban láttam volna egyébként ráció, de hogy ott is ő maximum azért kiegészítő ember lett volna szerintem.
Az biztos, tehát hogy cserének vitték volna. Van. Nyilván nem azért kiszorítsa Vlahovicsot.
Tehát Nápolyból meg azért már nem tudom, most mit mondjak neked, Veronába, vagy Udinébe, vagy nem tudom, hová nem mész el, nem? Tehát, hogy...
Manchester United Arsenal, még erről a mérkőzésről azért beszéljünk. Szerintem az nem kérdés, hogy az Arsenal játszotta a jobb focit ezen a meccsen, azzal együtt, hogy 3-1-re kikapott, és ezzel nincsen már hibátlan csapat a Premier League-ben sem. Ami szerintem elsőként megjegyzendő az az, hogy Sambi Lokonga tehetséges játékos, de sem Thomas Partey, sem pedig Elneny szerepét nem tudja átvenni a kontrák levédekezésénél, mert ahhoz valószínűleg még túlságosan szeleburdi, és nem eléggé, hát, piszkos a játék.
Furcsa, hogy nem volt tényleg Douglas Luizon kívül igazából más opció valóban itt az utolsó napon, akit megpróbált volna az Arsenal berántani, mert...
Jó, de erre nem tudsz felkészülni, Ádi, hogy megsérül Elneny, megsérül okay, Partey. Lehet, hogy
de egyébként lehet, sem, de hogy mondjam, tehát én Elnenyt nagyon szeretem, de ő azért tényleg a tartalék opció, és inkább a résztartalék opció. Tehát a kérdés az, hogy mit akarsz ezzel a csapattal elérni, és akkor hirtelen kiderült, hogy lett volna ott még pénz egy komolyabb igazolásra, azt mondom, Villanel szerintem azért okosan döntöttek, hogy nem engedték most előtt.
Lett volna az a pénz, amire elengedik, nyilván.
Na, csak az meg igen.
25-ös dobtak vissza, 25 millió forintos.
Nekem valami nagyobb is derengt, mint hogyha valami
40. 50-es.
Így van, így van.
Vagy annyit kértek mondjuk.
Vagy annyit 25, kértek, az lehet.
A második ajánlata volt 25 millió font az Arsenalnak.
Nem volt tényleg senki, aki... hanem is ilyen kategóriai játékos, akire ennyire egyértelműen rá tudod mondani, hogy ő bevád, hogy akire nem tudom, szóval egy csomó posztra hoztak ígéretesnek tűnő játékosokat, de meg úgy nem láttál senkit, és közben meg itt lett volna talán leginkább szükség még itt az erősítésre. Ezt valahol sajnálom, de közben meg egyébként azt meg látnék, hogy most kell megnyerni az Arsenalnak az Európa Ligát, a bajnokságban kellene domborítani, és onnan kiharcolni szerintem a BL szereplést, ez lehet a célja ennek a csapatnak. Arra meg lehet a keret alapvetően, hogyha egészségesek lesznek a többiek, és nem egyszerre dől ki mindenki onnan a középpályáról, de igen, szóval a szegény Sambi az már azért tavaly is kiderült vele kapcsolatban, hogy ügyes gyerek, de lehet, hogy azért érdemes lett volna szintén elküldeni Marseille-be egy évre még.
Hát, igen, pedig ezekben jól döntött az Arsenal az elmúlt időszakokban, miközben egyébként láthatunk olyanokat, akik egészen fiatalon már megkapták az esélyt, tehát itt tényleg azon múlik csak, hogy kellően érett vagy-e, vagy sem, mert Saka hiába ennyire fiatal, Smith Rowe hiába ennyire fiatal, most ugye pont beszéltünk is róla, hogy kicsit számomra fájdalmasan háttérbe szorult.
Igen. De jó, jön az Európa Liga,
így van, ott... tehát hogy most jön a plusz terhelés mindenkinek, valószínűleg időre, mármint pihenési időre lesz szüksége Ödegornak is, Szakának is, mindenkinek, aki jelen pillanatban, mert megvan a kezdőcsapata, meg. Az egyértelműen látszik.
És előre nagyon megvan az Arsenal.
És ilyen szempontból igen, ez ilyen kicsit megint, tehát a játék is vengeri, meg ez a hozzáállás is vengeri, hogy nem nyúlunk bele. Jó, hogy mondjam, megértem maximálisan Artetát abból a szempontból, hogy azért nagyon jót tett szerintem mindenkinek az önbizalmának ez a biztos alapít a kezdéssel kapcsolatban, és így nem is csoda, hogy pont itt a szezon elején, amikor még úgy viselheti a terhelés, nem akarsz belenyúlni ebbe a csapatba, mert tényleg vitte őket a lendület, minden nagyon frank volt, nem lett volna nagyon szabad. Tehát Smith-Rowe is szerintem ennek lett idézőjelben az áldozata, hogy mindenki jól teljesített a kezdőcsapatból, és sehogy sem tudott úgy komolyabban odaférni a fazékhoz. Biztos vagyok benne, hogy kezdeni fog például már rögtön itt majd az Európa Ligában is, az első mérkőzésen, úgyhogy lesznek azért ott lehetőségek. Kijöhetett volna jobban ez a meccs is az Arsenal számára, tehát abszolút benne volt tényleg a játékukban is az, hogy ebből Ten Hag is érdekes ebből a szempontból, de közben ő is belátta szerintem viszonylag gyorsan a saját keretének a határait, hiányosságait, korlátait, és azt a játékot, ami most hatékony lehet. Egy év múlva, hogyha ugyanezt a játékot kell játszani még a Manchester Unitednek, akkor azért nem biztos, hogy elégedettek lesznek vele kapcsolatban, de egyelőre nagyon nincsen más választása, és működik.
Működik, ugye negyedik meccsét nyerte meg a Manchester United, és ami szerintem még érdekesebb az az, hogy ezen a négy meccsen ugye egyetlen egyet változtatott a kezdőcsapatokon Ten Hag, Antonit tette be a tegnapi mérkőzésre, egyébként háromszor ugyanazt a kezdőt jelölte, mind a háromból kimaradt Maguire, illetve Cristiano Ronaldo, de pont erről beszéltünk tegnap Fehér Csabival a stúdióban, hogy Ten Hag az a típusú, meg az egész Ajax filozófia, akik onnan jönnek, Antoni is az a típusú, meg Lisandro Martinez is, hogy akik a győzelmekkel még nagyobbra nőnek, mint egy átlagember. Tehát, hogyha nekik még érkeznek a pozitív élmények is, akkor az egyébként is kevés kétely, ami megfogalmazódik magukkal kapcsolatban,
az még inkább eltűnik, még inkább nő az önbizalmuk, még inkább megmernek húzni olyan dolgokat edzőként, játékosként, amiket mondjuk egy átlagember nem feltétlenül, és a legnagyobb pozitívum az lehet a Manchester United számára, hogyha ők elkapnak egy ilyen, mm-hmm. ilyen jó szériát, amit most már úgy tűnik, hogy elkaptak, és akkor onnantól kezdve akárhogy is vannak problémák még ott a klub körül, mert azért az szerintem nem egy ideális állapot még egy 3-1-es győzelem alkalmával sem, hogy bejön Ronaldo láthatóan frusztrált minden helyzetnél, és a rendező szolgaljan Ten Hag Ronaldo, tehát addig ezt a helyzetet, bármennyire komoly egókról van szó, meg profikról, nem lehet kezelni.
Ez tényleg ezt borogatni előtt folyamatos, ez egy ilyen, nem tudom, ilyen, tudod, ez
tényleg akut, a sérülés, hogy igen, akut gyulladás.
Ez Pogba, ki nem operáltatja meg magát, érted a VB-ig, és akkor addig ez folyamatosan kell valamit csinálni vele, és nem tudom, injekciózni kell, meg jegelni, meg a franc tudja. Igen, azt meg kell operálni, az nem kérdés a Unitednél. Nem tudom, most ilyen várólistán vannak szerintem.
Várólistán, de majd ezen a héten lesz az ígért Ronaldo nyilatkozat, amiben aztán lehúzza a leplet mindenről.
Na, nálam is az az izgé egyébként arra kíváncsi leszek, mert ebből a szempontból a United is vékonynak tűnik. Tehát, hogyha itt most beindul mondjuk az Európa Liga, és ott is egy ilyen 7-8 cserét várhatunk.
Jó, de azt látjátok egyébként, hogy ha most azt mondjuk, hogy oké, megtalálta a csapatát Ten Hag, akkor majd az Omonia Nikozia ellen küldi pályára Ronaldot?
Oh yes, azért az csodás, az gyönyörű lenne.
Tehát, hogy ez mennyire van benne szerintetek?
De ha nem ott, akkor hol?
És akkor nem lesz sérült, ami miatt
pont ezt akartam mondani, hogy ez simán benne vagy, akkor görbül majd el valamelyik hajszála, vagy nem tudom, kell megigazítani a szemüldökét, és akkor éppen...
Én nagyon kedveltem az egész pályafutása során Ronaldot, meg nekem az a profizmus, ahogyan ő állt dolgokhoz, az mindig borzasztóan imponált, és én legtöbbször védtem őt. Most azért elolvasva ezt az egészen hosszú cikket, amit az első, vagy az újabb korszak első évéről írtak a Manchester Unitednél, nagyon sok olyan dolgot találtam benne, ami emberileg számomra megmagyarázhatatlan, és nem lehet kifogást találni. Ezek egész biztos, hogy megtörténtek. Tehát Maguire-t lecseréltetni, kitetetni a csapatból úgy, hogy ő nincs is ott, étkezőben kritizálni edzőnek a letámadási stratégiáját, áskálódni egy volt csapattársat háta mögött.
De erre mondom, hogy ez egy tényleg egy ilyen kezeletlen sérülés, egy ilyen mélytej a csapatnak.
Tehát addig egyébként, mert az sem elfogadható, hogyha egyébként 50 gólos szezonjaid vannak, és aranylabdát, meg bajnokok ligája címeket hozol, hogy akkor viselkedsz így, de addig azt mondja mindenki, hogy hát ez kell az eredményességhez, oké, akkor nyomja el Benzemát, meg Bélt, meg akit éppen el kell, mert a csapatot viszi előre. De azért itt már, még hogyha jó számokat is produkált az előző szezonban, bőven nem arról beszélünk, hogy ő viszi előre ezt a Manchester United-et, aminek ékes bizonyítéka az, hogy amióta ő kikerült a kezdőcsapatból, és lényegében most kis túlzással, azt mondom, időhúzó csere, azóta megy a csapatnak.
Mondjuk Maguire is kikerült ezzel egy idejűleg, szóval lehet, hogy azért az is számít. Nem, szerintem az a kulcs, hogy ő el tudja engedni azt, hogy ő már nem olyan fiatal, ő már nem olyan hasznos, nem vagyok tényleg abban biztos, nem, hogy nem tud ezzel, hogy ő túl tud ezzel lépni.
Van benne egy kis Berlusconi.
De varratás. Segít.
Hajfesték még nem kell, de...
Én azt néztem tegnap, hogy szerintem... Nem, igen, biztos, hogy nincs.
Mosolygósra vagy durcira?
Hát jelenállás szerint Steven Seagal kell, az mindenre jó.
Igen, abban van egy kis hamiskás mosoly. De csak azok veszik észre, akik igazán ismerik minden arcrezdülését. Na hát, én nagyon jól éreztem magam. Nem tudom,
a szülinapodon?
Igen, köszönöm szépen, ez egy ajándék volt. Úgyhogy köszi, hogy eljöttetek. Meg nektek is köszi, hogy meghallgattatok. Tegyetek így legközelebb is, akkor már domával várunk majd benneteket. Ádi, milyen volt ismét műsorvezetőként?
Várját, ez nem is tudom. Inkább second strikernek éreztem magamat azért ebből a szempontból, meg a lepattanóra jöttem, úgyhogy. Viktor akkor már inkább vezetett műsort, az a blokk, ez tök jó volt így, úgyhogy.
De egyébként nekem is ezt tetszett, de Icardi kimaradt, azt hittem, hogy ő is lesz.
Nem, mert ő még nem igazolt át, de akkor legyen ez egy bónusz. A születésnap ajándék a Tibikém, Icardi Galatasaray.
Hát benne mindig többet láttam. Tehát, hogy ezt sajnálom, hogy ő már most ott köt ki. Mert szerintem lehet, hogy ez így erősnek hat, amit mondok, de a világ egyik legjobb 9-ese volt.
Még az Interben. Abszolút. Igen. Ott a végén.
Időszakban, és
És az sajnálatos, hogy ez nem derült ki sokak számára, hogy ez így van. Mert a képességei alapján én mindig azt mondtam róla, hogy ha azt akarom nézni, hogy mi a tökéletes mozgás egy középcsatárnak, akkor Icardit nézem, ahogy ő felugrik, ahogy a párharcokba belemegy, ahogy lövésre lendíti a lábát, ahogy passzol, minden, mintha megrajzolt lett volna a mozdulatai közül. És aztán valószínűleg nála is mentális problémák vezettek oda, hogy
a fal levanda.
De egyébként biztos vagyok benne. Tehát ugye pont tavaly volt ez, hogy akkor nincs a csapatban, mert magánéleti válság, ugye most nem tudom, hogy aztán hivatalos lett, vagy nem, mert ez annyira nem érdekel, de hogy állítólag megcsalta a Vandát, akkor az elcuccolt, ő elcuccolt, az Icardi utána ment békülni, tehát hogy itt ilyen teljesen kínos sztoriba futottak bele, és csak azóta szűnt meg szinte labdarúgónak lenni.
Tényleg, amit egy fél szóval emlékezünk már meg szegény Josip Iličićről, akit ugye felbontotta a szerződését. Az Atalanta, és ezek
hát 2,5 éve vártak
igen,
rá.
Igen. Sok könnyet morzsoltam el.
Hát igen, de ő egyébként az az érdekes, hogy akkor, amikor leigazolta a Palermo, ezt talán már egyszer itt mondtam is a podcastban, akkor egy nagyon tehetséges, ügyes fiúnak tűnt, de bevallom, én nem láttam azt egészen az atalantás korszakáig, amit ott kihozott belőle. Mert jó volt ő a Fiorentinában is, meg...
De az Atalantában extra volt.
Abszolút. És ott kellett nyilván az, hogy Gasperini úgy tudja használni, ahogy használta, kellett az, hogy pont egybeesett az Atalanta felemelkedésének az időszakával, hogy ennek mennyire volt indikátora, az...
Szerintem az elején az volt, a végére már nem.
Na, sokáig az volt szerintem, de ugye most egy Papu Gomez volt itt a kulcs szereplő, a középpályások, a jó és bevált igazolásai, a szélsők Gasperini rendszerében, azt nem biztos, hogy meg tudjuk fejteni, de Iličić szerintem egy nagyon szerethető
figura volt.
És a futballja is nagyon szerethető volt, meg ő maga is. És aztán borzasztó sajnálatos volt azt a vesszőfutást látni, ahogy ő...
Mélyrepülést.
Igen.
És itt is a magánélet volt egyébként.
De igen, az a probléma, hogy itt nem is mentális zavarokról, hanem pszichés, egyértelműen pszichés zavarokról. Tehát itt nem is annyira a fejjel, hanem a lélekkel volt szerintem a probléma. De hát ez meg sajnos minden helyzetben az élet vele járója. Tehát vannak, akik alkalmasak erre a feladatra, meg vannak, akik alkalmasak a versenysportra, és vannak, akik nem, és Iličićnél valószínűleg ez a limitáció jelentette azt, hogy ő nem tudott, nem is azt mondom, hogy ő még egyet tudott volna lépni, hanem hogy még jó pár lépést megtenni ugyanazon a szinten, ahol volt ott a legjobb időszakban a négy góljánál a Bajnokok Ligájában. Az nagyon nagy öröm, hogy azt én közvetíthettem a Valencia ellen.
Ha már így végre csapongtunk, még egy gondolat, azt hiszem, azt ma olvastam Antoniról, csak hogy visszakapcsoljuk, mekkora troll, hogyha szerintem vele kapcsolatban olvastam, hogy azt mondta, hogy mindig is Messi motiválta, és jó példakép, az mekkora, hogy így szorított ki Cristiano Ronaldo-t a kezdőből.
Igen.
Bocsánat, ez csak így.
Még brazilként ilyet mondta, mindegy.
Azt hiszem, tényleg ma, ahogy jöttem, vagy amíg rád vártam, Tibi, talán akkor olvastam. Hát jó. Csak hogy ne vessünk a végére, olyan szomorú volt ez az Iličićes rész.
Igen.
Boldog szülinapot!
Köszönöm szépen, elköszönök még egyszer, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.